Portfolio Podcast Lab.
Nekem az első kérdésem az lenne, hogy van-e ötletünk, hogy mit akarunk csinálni, mármint termelni. Nem akarok politikába belemenni, de hogyha tartterületen egy ilyen lombsétány az ötletünk, az valószínűleg nem sok pénzt fog hozni. Mondjuk nyilván ez egy véglet volt, de hogy tudunk-e olyan munkahelyeket teremteni, ami nagy hozzáadott értékű, nemzetközileg keresett helyeken vannak.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szombati különkiadása. A mai műsorban a munkaerőpiacról fogunk beszélgetni, ugyanis megjelent a Randstad Work Monitor 2024 felmérése, ami egyfelől globális, másfelől pedig magyar tekintetben is releváns megállapításokat tartalmaz munkaerőpiaci szempontból. Itt van velünk a stúdióban Baja Sándor, a Randstad Magyarországért, Romániáért és Csehországért felelős vezetője. Szia, üdvözöllek az adásban.
Szervusz Dávid, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Szerintem kezdjük ott, ami a legtöbb embert a környezetemben lázban tart a munkaerőpiacon, hogy lassan ugye a fehérgalléros munkahelyeken végéhez érnek a bértárgyalások, a bónuszok is megérkeznek. Mennyire voltak bőkezőek, mennyire bőkezőek idén a munkáltatók, te milyen trendeket látsz kirajzolódni?
Mindenkinek az van a fejében, hogy tavaly 17% volt az infláció, és ehhez benchmarkolja el magát. Ugye a felmérésünk szerint azt mondták a munkavállalók negyede, hogy ők 20%-nál több fizetésemelést szeretnének kapni. Ami valahol jogos is, hiszen eddigi években megszokták azt, hogy nekik a reálbérük emelkedett is, és illetve hát nyilván az alsó bérsávokban, ahol például az élelmiszer nagyobb súllyal esik a kosárban, ott nyilván azt érzékelik az emberek, hogy nagyon gyorsan mentek fel az árak. Röviden a hosszú történet, minden negyedik munkavállaló azt szerette volna 20%-kal emelkedik, ehhez képest senkinek nem emelkedett 20%-kal. 16 és 20 között az az érdekes, hogy a dolgozók 31%-a ezt várta, és ehhez képest 4% kapott ennyit. És hát a nagy többség azért azt hozzá kell tennem, a fele a dolgozóknak ilyen 6 és 10% között kaptak. Úgyhogy, hogyha a kedves hallgatók közül a 6 és 10% közötti sávban esnek, akkor boldogok lehetnek, mert a magyar átlagot képviselik.
Akkor csalódottak a munkavállalók?
Hát azt kell mondanom, hogy természetesen igen, és el kell mondanom, hogy miért van ez így, mert egy nagyon egyszerű az oka. A nagyon egyszerű oka, hogy erre az évbe a munkáltatóknak több mint fele nem vár árbevétel növekedést. Na most, hogyha az árbevételed nem növekszik, akkor hogyan tudnád emelni a fizetéseket? Hát tudnád emelni, hogyha esetleg kevesebbet adsz a tulajdonosnak, ha van hasznod, nyilván profitod a nap végén, de ha nincsen, akkor eléggé sarokba vagy szorítva. És azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat van ebben a helyzetben. Hozzá kell tennem egy nagyon fontos dolgot azért, hogy a munkaadóknak a 97%-a, azaz mindenki emel bért. Hiába veszteséges egy vállalat, akkor is tudja, hogy a dolgozói nehéz helyzetben vannak, és ezt azért tudni kell.
Igen, szerintem érdekes állapotban vannak a nagy munkáltatók, és ezt több szempontból is szeretném megvizsgálni ebben a podcastben, de ugye most beszéltünk a munkabérek emeléséről, és ugye igazából elég sok éve azt látjuk, hogy nyilván van egy béremelkedés a magyar munkaerőpiacon, ugyanakkor a termelékenysége nem annyira nő a magyar dolgozóknak. Ebben látsz-e olyan sikeres programokat, akár a partnereiteknél, akár amit hallasz, ami ezt célozza meg, mert ugye valahol ott lehetne mondjuk ugyanannyi munkaórával, meg ugyanannyi munkaerővel, akkor nagyobb profitot elérni.
Igen, nagyon jó a kérdése, nagyon tetszik. Ugye a munkának a hatékonysága az az, hogyha a GDP-nket elosztjuk, hogy hány órát dolgoztunk, és akkor kijön egy szám, mégpedig ez a tavalyében 35 dollár volt, ez vásárlóerő paritáson, amit mi megtermeltünk. Ugye akkor mondhatjuk azt, hogy ez a 35 dollár még nem a zsebünkbe landol, hanem egyik része ugye a tőkét jutalmazza, ami befektetett, ami sajnos Magyarországon nagyon magas, ugye a másik oldala meg ugye a munkát honorálja, és ez ami nagyon alacsony. De az a baj, hogy a kiinduló szám, amit mondok, ez a 35 dollár, ez Romániában 38, ugye Csehországban 46, és Németországban meg 68. Szóval, hogy rettentő alacsony a munkatermelékenysége. Azaz már kapásból nincs miből osztani, és még ráadásul a tőkét jobban preferáljuk. Szóval azt gondolom, hogy amikor kérdeztél pozitív jó gyakorlatokat, azért tudok neked mondani, például az üzleti szolgáltató központok sorában több partnerünknél is az történik manapság, hogy nagyon sok alacsonyabb állást, ezek vevőszolgálat vagy első szintű számítástechnikai támogató funkcióknál kivisznek Indiába. A dolgozókat viszont nem engedik el, hanem ugye ez az upskilling, megpróbálják őket átformálni, tanítani nagyobb hozzáadott értékű munkára, és nyilván ez magasabb fizetéssel is jár. És ugye itt a lényeg a Magyarországnak, ez nagyon jó, hiszen ezzel így nyilván sokkal többet keresnek a dolgozók, és ez nagyobb hozzáadott értéket teremt. Úgyhogy azt gondolom, ez egy jó példák ezek itt.
Ugye a bevezetőben említettem a Work Monitor kutatásatokat, ami nemrég jelent meg az idei évre vonatkozóan, ugye ez már sok évre visszamenőleg tartalmaz adatokat, és erre az egész produktivitásra, vagy hatékonyságra is azért kérdeztem rá, mert nekem nagyon kitűnt ebből a tanulmányból, hogy a magyar munkavállalók ugye több mint 20 országban végzitek ezt a kutatást, és sokkal kevésbé tűnnek karrieristának, mint a kutatás átlaga, úgy itt konkrétan arra gondolok, hogy sokkal nagyobb részük maradna olyan munkahelyen, ahol bár jól érzi magát, de nincs karrier lehetősége, kisebb részük mondana fel ugyanennek a komplementer a karrierépítési lehetőségek hiánya miatt, és hogy egyszerűen jóval kevesebben tartják fontosnak a karrierépítést is, szóval itt lehet valami összefüggés, hogy egy kicsit motiválatlanabbak vagyunk, ezért nem is dolgozunk olyan keményen.
Nagyon érdekes, amit kérdezel. Az az érdekesebben az egészben, hogy meg is fordítsam azért, hogyha megnézzük például Ausztriát, ők hasonló szinten vannak. Szóval ők sem nagyon karrieristák. Lehet mondani, hogy ők már megérkeztek, úgyhogy hova mi szeretnénk eljutni. Én pontosan tudom, hogy néhány év múlva utolérjük őket. De hogy igen, meg a sílítel már ott, ők jól vannak. Ami érdekes, nyilván viccet félretéve, hogy a lengyelek meg a románok viszont észveszejtően karrieristák ők. Taposnak, mennek előre, akarnak, és ezt látjuk a gazdaság összeeredményében, nem csak mikroszinten is. Hogy nálunk miért van ez, én azt gondolom, hogy azért akkor van ez így, hogyha nagyon sok új vállalkozás indul, ahol ugye mindig szokták mondani azt, hogyha ott vagy az első a garázsba, a kis csapatba, akkor amikor később már 1000 fősé válik a vállalat, ha az első csapatban ott voltál, akkor nagy valószínűséggel, akkor téged is felkap az ár, és hogy szép karriert tudsz befutni. Ugye azért Magyarországon vannak új beruházások, a kérdés az, hogy persze mennyire lehet ott karriert csinálni, vagy pedig az ázsiai befektetők azok nem olyan számítanak topvezetői szinten a helyiekre. Ez majd egy jó kérdés lesz persze. De hogyha megnézem, akik itt régebb óta itt vannak, nyugat-európai vagy az amerikai befektetőket, ott azért a magyarok szép karriert csináltak. Úgyhogy remélem, hogy majd a távol-keletiek is számítanak ránk, és akkor ott tudnak karriert csinálni, de valóban a magyarok most nem nagyon látják, hogy hogyan tudnánk ebben a stagnáló, helyenként visszaeső gazdasági környezetben esetleg karriert csinálni.
Gondolom, nektek sok olyan partneretek van, aki a régió több országában is jelen van, és ők is tapasztalják ezt, tehát jön panasz a magyar munkavállalókra?
Én ezt nem tapasztalnám különben, ezt ugye beszélünk lehet majd itt a generációkról. Én mindig azzal szoktam kicsit félig tréfásan elütni, hogy hát az én generációmban is voltak lusták meg buták, és a mostani Z generációban is vannak olyanok, akik rettenetesen ambiciózusak és nagyon-nagyon okosak és tetrekészek. Úgyhogy persze lehet átlagokról beszélni, de azt gondolom, hogy azért mindig találunk olyan fiatalokat is, meg átlag magyart is, aki azért oda teszi magát a munkában.
Szeretnék még bővebben belemenni ebbe a kutatásba, de még egy kicsit beszéljünk arról, hogy az elmúlt 12 hónap ugye nagyon turbulens volt a gazdaság számára, és ez nagyon érdekes, hogy hiába, hát gyakorlatilag ugye a non-farm GDP az mínusz 3%-ot mutatott, tehát 3%-a zsugarodott a mezőgazdaságon kívüli magyar gazdaság, és hogy ennek ellenére elég feszélyes tudott maradni a munkaerőpiac, hogy ez szerinted valami olyan furcsa reálgazdasági folyamat, amit majd kutatnak a közgazdászok meg a egyetemeken az ezzel foglalkozó akadémikusok, vagy mennyire volt inkább ez annak esetleg köszönhet, hogy a cégek megismerték az elmúlt időszakban, hogy mennyire kinkeserves új embereket találni, a kiválasztási folyamatok mennyivel nehezebben mentek, mint mondjuk 10 éve, és akkor ezért inkább elviselték azt, hogy esetleg kicsit lazábbá vált a terhelés, de mégsem engedték el a munkavállalókat.
Ez is egy nagyon jó kérdés. Én azt láttam, ugye visszautalva a 3 évvel ezelőtti, 4 évvel ezelőtti COVID időszakra, hogy voltak olyan cégek, nem nevezem nevén, de hogy amerikai tulajdonúak, akik hozták maguk kultúrájából azt, hogy nagyon gyorsan elengedték az embereket. És amikor visszaállt az üzlet, visszapattant, amire azért számítottunk többé-kevésbé, akkor hirtelen nem tudták megtalálni az embereket, mert azt mondta, hogy egyszer már megcsináltad velem, akkor nem szeretném, hogy még egyszer megcsináld. És azt gondolom, ez egy jó tanulság volt az összes magyarországi vállalatnak, és nem engedik el a dolgozókat, hogyha ha növekszik egy picit, és majd beszélünk a munkanélküliségről valószínűleg, de hogy a a többsége a cégeknek azért kitart amellett, hogyha nem is olyan intenzitással dolgozunk, de tartsuk meg a dolgozókat ebben a helyzetben, hiszen azért ne felejtsük el, hogy minden évben 30-40 ezer emberrel több megy nyugdíjba, mint amennyi ugye belép a 18 évesen a munkaerőpiacra, úgyhogy azért gondoljuk meg jól kétszer, hogy kit engedünk el és kit nem.
Szeretnék még makroszempontokról is beszélni, köztük majd a munka nélküliségről is, de most térjünk rá mélyebben a kutatásotokra. Ugye itt azt láttam, hogy 5 munkavállalóból 2 számára a home office az nem képezi alkutárgyát, tehát hogy anélkül egyszerűen nem mennének el egy munkáltatóhoz dolgozni. Neked vállalatvezetőként, meg nyilván olyan vállalatnak a vezetőjeként, aki nagyon sok másik munkáltatóval van kapcsolatban, szerinted hol a legpozitívabb és a legnegatívabb a home office hatása a munkahelyekre, munkai kultúrára?
Nekem szent meggyőződésem az, hogy ez nagyon sokszor egyéntől függ, hogy te egy introvertált személyiség vagy, és nagyon jól el vagy a kis maga csendességében, és most nem feltétlenül mondanék én itt foglalkozás fajtákat, ugye, mert rögtön beugrik az IT-snak a képe, de hogy vannak, akik nagyon-nagyon jól el vannak egyedül, és nagyon effektíven dolgoznak otthon. Aztán egy ilyen generációs dolog, hogy a Z viszont szeret találkozni emberekkel. Na de mi van akkor, hogyha a szomszéd felújítja a lakását, ezzel nem tudsz otthon maradni, vagy esetleg pici gyereketek van, és állandóan sír, és akkor lehet, hogy még inkább menekülnél is otthonról. Én azt látom azért, azt tudni kell, hogyha nem is egy év távlatából nézzük, hanem 2 évre zoomolunk ki, akkor azt látjuk, hogy a home office-ba engedett napok száma drámaian csökken Magyarországon. Hogy konkrétan mire gondolok, hogy míg 22-ben a cégeknek a 2%-a nem engedett semmiféle home office, most már ez 11. Vagy hogy egy napot engedett csak az 2 évvel ezelőtt 10% volt, most 19, és ugyanígy ugye nyilvánvalóan a teljes flexibilitás meg egyre kevésbé. Aztért hadd tegyek hozzá valami nagyon érdekeset, amit látok a városban, mégpedig az, hogy nagy multinacionális cégeknél, ahol Nyugat-Európában van egy pénzügyi osztály például, és nem találnak Spanyolországban egy kollégát meg, ő minden további nélkül felvesznek itt Budapesten egy spanyolul beszélő kollégát, és ő így remote távolról kapcsolódik be a munkába. Hogy ez sikeres lesz, azt nem tudom megmondani most, de hogy ez nem egy helyen történik meg. Sőt, vannak olyan cégek, akiknek nincs is jogi entitásuk itt Magyarországon, és akkor megkérnek bennünket, hogy vegyük fel ezt a kollégát, ugye mi bérszám fejtjük, meg még szolgálati autót is adunk helyenként nekik, és ő teljesen full remote kapcsolódnak be. Én ezt így a magam agyével nagyon nehezen látom, de ugyanakkor azt látom, hogy ez most már további ideig, és hiába kételkedek, ez még tovább is megy. Úgyhogy ezért mondtam az első mondatomban, hogy ez szerintem egyénfüggő is, meg vállalatfüggő is.
És szerinted, hogyha mondjuk kifejezetten a magyar és a fehér galléros munkahelyekre gondolunk, mert nyilván egy gyárban bizonyos pozíciókban azért nagyon nehéz megoldani, de akár egy labor munkatársnak is egy magas hozzáadott értékű munkahelyen, ezt nehéz a home office-ról bármit gondolni, de mondjuk, hogyha egy általános ilyen irodai fókuszú cégről van szó, akkor szerinted ezt hogy érdemes? Mert ugye, amit te is említettél, hogy nagyon egyénfüggő, hogy valakinek működik, valakinek nem, nagyon otthoni környezet függő, személyiség függő, tehát hogy szerinted mi működik a legjobban a munkavállalók motivációja szempontjából, hogyha ezt így nagyon top-down határozzák meg, vagy pont bottom-up, vagy szóval, hogy ez mi a legjobb?
Hát szerintem a kettőnek valahol a mixe az, ami jól működik, azt gondolom. Én nem hiszem el, hogy jó ütőképes csapatot full remote lehet építeni. Azért mindig szoktam viccesen mondani, a legdrágább iroda, amikor nem ül benne senki, és teljesen üresen konganak a budapesti irodák, és hát az én cégemnél is, hogyha mindenki bejönne, akkor nem tudna leülni mindenki, nyilván úgy van már ez kitalálva, és úgy van a dizájn megalkotva, hogy ugye ez optimalizálva van. De az biztos, hogy az igazán erős csapat az az, ami élőszóban is, és valóságban is találkozik időnként, hogy ez most egyszer, kétszer, háromszor, ez nyilván függ a csapat érettségétől, életkorától, a munka minőségétől, de én nem hiszem el, hogy hosszú távon meg lehetne azt csinálni átlagban, hogy nem találkozunk soha egymással.
És itt a munkavállalói elvárások tekintetében mennyire figyelhetők meg generációs különbségek?
Igen, ez látszik egy picit természetesen, hiszen az idősebbek azok már látták a többieket, már ők lehet, hogy unják is a többieket, úgyhogy nem annyira szeretnének találkozni, míg a Z az, akik még a felfedező korukban vannak, ők meg talán egy kicsit jobban beszeretnének, de megint mondom, ez egy ilyen generáción túl egyéni kérdés, és én nagyon szeretek bemenni az irodába, találkozni a kollégákkal, pedig én már azért nem gondolnám magam az Z generáció tagjának.
Maradva a generációs vonalon, ugye beszéltünk a munkavállalóknak a motiváltságáról, ott látszik valami különbség, mert ott például nekem nyilván semmit nem számít az ilyen személyes tapasztalat, de azt látom, hogy vagy nagyon sok olyan példát látok a környezetemben, hogy mondjuk azt mondom, hogy az ilyen 20 éves generációnak a közepe, hogy ők így valahogy jobban tudják, hogy mit szeretnének, mint a 10 évvel idősebbek, szóval ezt alátámasztja a kutatás.
Hát nézd, itt látunk itt, hogy mennyire fontos nekik a munka, mennyire ambiciózusak a különböző generációk. Azért el kell keserítenek téged, hogy a legfiatalabb generáció azért nem annyira motivált, nem annyira érdekli őt a munkahely, nem annyira érdekli az ambiciózus, pedig az lenne, hogy a pálya karrierje elején álló emberek szeretnének megváltani a világot, és hogy ide nekem mindent, és ez valószínűleg ez a gazdasági környezetnek a hatása is, egy picit deprimáltak vagyunk itt Magyarországon, meg Európában, ugye ezt el lehet mondani, hogy azért ez így van, és hogy kevesebb a lehetőség talán ezeknek a fiataloknak, úgyhogy nem szeretnék minden követ rájuk vetni, hanem ez van egy ilyen környezetben, ahol felnőnek, ez is igaz, azt gondolom.
Igen, mert ez nagyon érdekes a kutatásatokban, hogy a millenial generáció 40%-a, az Z-generációsoknak, aki ugye náluk is fiatalabbak, hanem gyakorlatilag a fele azt állítja, hogy a munkáltatója nem érti a generációját, hogy ez milyen kihívások elé állítja a munkáltatókat, hogyha van egy ilyen típusú meg nem értettség.
Hát várj, én nem vagyok generációkutató, úgyhogy itt erre vannak nálam szakavatottabbak is. A kérdés az ugye úgy szólt, hogy nem beszélt velem a munkáltatóm, és hogy nem sikerült. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagy hiba. És hogy ha megkérdeznénk, hogy vajon te érdeklődsz-e az X generáció iránt, akkor szerintem ugyanúgy vissza lehetne ezt dobni, ezt a másik irányból is ezt a labdát, úgyhogy nyilván elbeszélgetnek egymás mellett. Én azt gondolom különben így egy vállalati jó gyakorlat során, ugye mindenki azt tanítja, hogy adjál szendvics feedbacket ezeknek a srácoknak, hiszen szeretik, hogyha megdicsérik őket, és akkor a közepébe beteszed egy fejlesztendő területet, és akkor ezt így szépen le tudod nyeletni velük. Én meg azt mondom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ne várjunk arra, hogy évente egyszer majd egy értékelőn elmondjuk ezt, hanem ahogy a lehetőség adódik, nyilván megvannak ennek a körülményei, de hogy amikor valami jól megy, nekem semmiféle problémám nincs azzal, hogy pozitív feedbacket adjak, és ezért fogadják el tőlem azt, amikor meg valami fejlesztendő területet állok, akkor megmondom egyből nekik. És akkor azt gondolom, hogy innentől kezdve van egy párbeszéd, ami kialakul közöttünk. És azt gondolom, ezt minden vezetőnek így kellene, hogyha mindig szendvicsbe tesszük, akkor nem vagyunk hitelesek. Ha viszont tényleg tönnyen elmondjuk, hogy na hát ez fantasztikus, amit csináltatok. Isteni jó, de a következő alkalommal, hú, hát ezt nagyon eltoltátok, ezt biztos, hogy másképp kellett volna csinálni, akkor nyilván, hogy jobban hallgatnak, és jobban közelebb kerülnek a generációk is.
És ugye, ami még az idei tanulmányatokból kitűnik, az, hogy a fizetés, illetve a munka és a magánélet egyensúlya, az ugye a két legfontosabb szempont az alkalmazottak számára, ez nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok másik helyen is, de ezek mennyire ilyen részben maguknak ellentmondó szempontok, szóval hogy arról van ez szó, hogy egy ilyen nagyon jó, de nagyon kényelmes karrierre vágyunk.
Nagyon tetszik ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy manapság 2024-ben nem kell senkinek eljátszani azt, hogy ő mennyit dolgozik, és hogy mennyire elfoglalt, és akkor reggeltől estig dolgozik, hiszen ebben a hibrid világban nem is látjuk, hogy mikor érkeztél, és mikor mentél el. Én azt gondolom, hogy aki értelmes és szorgalmas, annak a munkának az eredménye meg kell, hogy mutatkozzon. És azt gondolom, hogy itt ez a lényeg, hogyha te jól szervezed a munkádat, és eredményed van, akkor nem kell nagyon sok órát dolgoznod, hanem el tudod érni. Aztán a következőt felteszed nekem a kérdést, hogy Európa vajon versenyképes marad-e azzal, hogy mindenki a 4 napos munkahét őrületéről beszél, miközben az amerikaiak azok keményen 60 óráznak, meg az ázsiaiakról, meg a kínaiakról ne is beszéljünk, és hogy ezzel fel tudjuk-e venni a versenyt majd. Az egy nagyon jó kérdés.
Ugye te osztod be a 4 órás munkahetet, de ezzel kapcsolatban egy nagyon nagy kísérlet ugye megbukott az elmúlt néhány hétben Magyarországon. Ugye a Telekomnál tesztelték több pozícióban is, hogy ez működik-e, és bejelentették, hogy ezt a tesztet lezárják, és nem fogják folytatni. De számítottál arra, hogy itt lesz egy ilyen visszavonuló?
Hát ők nem így mondták, hogy megbukott, hanem nem is tudom, hogy szépen mondták ezt. Én nem tudom, hogy de Vandával nem nagyon szeretek beszélgetni, mert Vanda sose tudja a választ a bonyolult kérdésemre, ugye ez az egyik, és megmondom őszintén, nem szeretném, ha kevesebbet rendelne a házi orvosom, és jó lenne, hogyha lenne ügyeletes mentő, tűzoltó és rendőr is különben ebben az országban, főleg ebben a demográfiai helyzetben. Én azt gondolom, hogy két szélé kell választani. Az egyik kísérlet arról szólt, hogy 40 órát dolgozunk, de napi 10-et. És amit én tapasztaltam a különböző országokban, hogy 10 órát odafigyelni nagyon keményen, nagyon-nagyon nehezen tudtak az emberek. És tudom, hogy vannak olyan cégek, amik folyamatos munkarendben 12 órás ciklusokban dolgoznak, úgyhogy létezik ilyen is, én ezt pontosan tudom, de hogy össztársadalmilag azért 10 órát dolgozni nem nagyon sikerült. Ugye ez a 4. Na mi van akkor a 4x8 óra? És akkor vannak ilyen bújtatott kísérletek, hogy 4x8 órát dolgozunk, de ezt ilyen munkaidő keret leple alá teszik, ugye, hogy aztán majd egyszer csak, amikor a szezon elérkezik karácsony, karácsonykor, vagy amikor a cégnek a szezonja van, akkor meg nem 4x8 órát, hanem 8x8 órát kell csinálni, úgyhogy nyilván ez egy másik történet. Én azt gondolom, hogy a cégek nagy része nem tudja megengedni magának azt ebben a munkaerő piaci helyzetben, hogy 4x8 órát folyamatosan, profitábilisan tudjon csinálni, amikor a konkurencia meg 40 órát dolgozik.
Ami még nekem érdekes volt a kutatáson belül, amit egyébként majd linkelünk az epizódjegyzetekbe, szóval elérhető lesz azoknak, akik jobban érdeklődnek felé, hogy nekem ilyen megdöbbentően kevesen voltak azok, ezt kiírtam, 11%, aki Magyarországon a munkavállaló, tehát a saját feladatának tartja az önképzést. Ez szerinted a munkahelyeken romlott el valami, vagy inkább egy társadalmi problémára utal?
Hát nekem tudnod kell, hogy édesanyám, édesapám, feleségem mindenki pedagógus, úgyhogy lehet, hogy ezt a podcast hallgatói nem hajlandóak végighallgatni ezt. Egy dolgot szeretnék mondani, a 16-29-es korosztályban ez egy európai felmérés, a mi digitális képességeink az európai átlag alatt vannak jóval, és ez úgy fáj nagyon, hogy a másik országban, ahol dolgozom, Csehországban, ott meg az európai átlag felett vannak. Hogy honnan jön ez a 16-29-es korosztályban már ez a probléma, ez az iskolára kenjük-e, a családra kenjük-e, a munkavállaló magára vagy a munkahelyre? Én azt gondolom, hogy ha valaki nem képzi magát, akkor egyszerűen alkalmazhatatlanná válik. Mindig erre a példám az, hogy ugye a 70-es években, amikor még a magyar mezőgazdaság azért a világ élvonalában volt, és MTZ traktorokkal szántottuk a mezőt, akkor az egy jónak számított. Most egy 100 millió forintba kerül egy komoly traktor, és ugye egy teljesen űrhajószerű, el tudod-e vezetni ma? Régen ugye főleg az erő kellett hozzá, mert ugye még szervokormány se volt benne. Most viszont nem kell sok erő, viszont ott nagyon el lehet tolni a dolgokat, különben magát a gépet is, meg a szántás vetést is, úgyhogy nyilván ez a precíziós mezőgazdaság világában egyszerűen elképzelhetetlen. Képes-e egy magyar munkavállaló elirányítani egy ilyen komoly gépet, és ez nem csak a mezőgazdaságra, bármire mondhatom. Mondta az egyik ismerősöm, hogy figyelj, hogyha itt a kacsafarmon, hogyha rosszul programozod be, akkor pont ezt az 5000 kacsát ölöd meg egy pillanat alatt, hogyha az étkezésénél valami rossz táplálékot adsz, és akkor ott mekkora hatalmas milliós károk vannak, és ez megint programozás, meg nem is programozás egyelőre, odafigyelés, hogy akkor hogyan keverjük a tápot ezek a jó kis kacsáknak.
És akkor magyarán nem kell mindent a munkáltatók vagy a munkahelyek nyakába varni, ebből azt vettem ki.
Én azt gondolom, hogy itt mindenki szó, és majd lehet, hogy kérdezel egyet a mesterséges intelligenciáról, mert erre nagyon jó példám van erre, hogy mi történik az alulról jó kezdeményezésekről. Azt gondolom, hogy a dolgozónak kell egy nyitottságának lenni arra, hogy mit tudok tanulni, mihez tudok fejlődni, és én azt gondolom, hogyha bárki bekopogtat a főnökéhez, és azt mondja, mit lehetne tanulni, vagy hogy tudok segíteni, én biztos vagyok benne, hogy a mai világban a munkáltatók nagy része örömmel veszi ezt, és támogatja ezeket a kezdeményezéseket.
Szeretnénk majd beszélni a mesterséges intelligenciáról is, de a interjú későbbi részében. Most térjünk egy kicsit vissza makróbb kérdésekre. Ugye a kormány idén újra a magas nyomású gazdaság eszközével szeretné beindítani a gazdasági bővülést. Ez látsz-e megfelelő mértékű munkaerőpiaci tartalékot belföldön, vagy egész egyszerűen jobb, ha mindenki megbékél azzal, hogy ez külső erőforrások bevonása nélkül, ami nyilvánvalóan vendégmunkásokat jelent, ez nem fog menni.
Nekem az első kérdésem az lenne, hogy van-e ötletünk, hogy mit akarunk csinálni, mármint termelni. Nem akarok politikába belemenni, de hogyha tartterületen egy ilyen lombsétány az ötletünk, az valószínűleg nem sok pénzt fog hozni, mondjuk nyilván ez egy véglet volt, de hogy tudunk-e olyan munkahelyeket teremteni, ami nagy hozzáadott értékű, nemzetközileg keresett helyeken vannak. Amikor hallom azt, hogy a turizmusra építsünk, akkor megkérdezem, van-e elég kiszolgáló személyzet, hiszen egy turistának kell rögtön a Ferihegyen egy taxisofőr, vagy egy buszvezető, kell egy pincér, kell egy recepciós, ki kell takarítani a szobáját, el kell vinni busszal kirándulni, vagy a Dunán hajókáztatni, be kell engedni a múzeumba, szóval rengeteg ember kell hozzá. Ez-e a legjobb ötlet? Nem tudom megmondani erre a választ. Hogyha látjuk azt, hogy például a gyógyszer iparban lennének ötleteink és fejlesztéseink, és ezért félek attól, hogy túl ne adóztassuk őket, ott azért rettentő nagy hozzáadott értéket tudunk nagyon gyorsan teremteni, és nyilván ezeket fejleszteni kellene. A kérdés az, amikor hallom azt, hogy ezek az új távol-keleti beruházók azért nagy többségben betanított munkást keresnek, akkor rögtön megkérdezem, hogy ez mekkora hozzáadott értéket fog adni, hogyha csak több ezer betanított munkást keresünk, és nem mérnököket, vagy pedig szakképzett munkaerőt. Ugye, mert igazából ezzel egyről a kettőre nem fogunk, ugye mondtam ezelőbb ezt a 35 dollárt, azzal nem fogunk javítani ezen az át. Ez a véleményem különben. Úgyhogy én értem a magas nyomásút, ha van ötletünk is hozzá, hogy csak kidobáljuk a pénzt olyan ötletekre, ami utána nem hozza vissza az árát, és nem versenyképes globálisan is, vagy legalábbis európai szinten, akkor szerintem addig ne nyomjunk nyomást a gazdaságban, meg feleslegesen pénzt, mert akkor inflációt teremtünk.
Szerintem amiről még az akkumulátorgyártáson kívül nagyon sok szó esett a munkaerőpiac kontextusában az elmúlt 1-2 évben, de főleg egyébként az elmúlt 1 évben, az a mesterséges intelligencia. Te hogy látod, hogy a magyar munkaerőpiacon, mert ugye hosszú távot azt nyilván szinte lehetetlen becsülni, szóval erre nem kérnélek, de a következő mondjuk 1 évben hoz-e jelentős változást?
Én azt gondolom, hogy igen, és ugye a felmérésünk szerint már most a vállalatok 19%-a használja, vagy pontos képe van arról, hogy mire fogja használni a mesterséges intelligenciát. És azt szeretném mondani, hogy van nagy különbség egy bármilyen más nagy ilyen projekt között, ugye, hogyha bevezetünk egy CRM, vagy egy ERP rendszert, ugye egy új könyvelési rendszert, vagy egy bármilyen más rendszert, akkor ez általában felülről szokott jönni, és ugye euró milliókba is kerülhet helyenként, de legalábbis nagyon sok pénzbe ennek a bevezetése. És nyilván a mesterséges intelligenciára is el lehet a világpénzét elkölteni, de én megfordítanám, hogy nagyon sok olyan kezdeményezést látok, például a saját cégemnél, ahol a kollégáim fedezik fel saját maguk, hogy mire tudják használni, és ezt azt gondolom, hogy nem ritka ez az eset. Mondok példát konkrétan. A mesterséges intelligencia nagyon szépen el tudta magyarázni a kollégáimnak, akik megmondták, hogy ők toborzók, és mondd el nekem, hogy mit csinál egy minőségbiztosítási mérnök. És gyönyörű szépen elmondta. Vagy ha megnézik azt, hogy a jelölt ez saját maga írta ezt a szöveget, ő nagyon szépen meg tudta mondani, hogy eredeti volt-e ez a szöveg. Nyilván nem matek példát kérdezünk tőle, hiszen azért világos, hogy a Pitagórász tétel csak egyféleképpen, legalábbis nézeteim szerint egyféleképpen lehet levezetni, lehet, hogy többféleképpen, de nem sokféleképpen minden esetre, nem lehet túl kreatívnak lenni, ugye a A négyzet meg B négyzet egyenlő C négyzettel. Szóval viccet félretéve, hogy ezen kívül nagyon érdekes az, hogy ugye mi egy multinacionális cég vagyunk, és nagyon sok marketing tartalmat angolul kapunk meg. És ugye a Google fordítója azért eléggé bukkanós volt eddig is, és nem lehetett nagyon használni. Ha viszont megpróbálják és jól paraméterezik ezt a mesterséges intelligenciával, félelmetes, gyönyörű magyarsággal egyszer el kell olvasnunk nyilván, de nagyon gyorsan kreálunk szövegeket. Szóval röviden a hosszú történet, egy 3 órás, 3 alkalmas tréninget szerveztek saját maguk a kollégáim, saját maguknak, amiben bemutatták, hogy az elmúlt hónapokban mire jutottak ezen a platformon. És ezt gondolom, hogy ez a fantasztikus, és nyilván amit mondasz igaz, hogy kiszámíthatatlan, de hogy már most alkalmazzák és csinálják, és megkérdezik, hogy hol lehet ilyen és ilyen jelöltet találni, és a mesterséges intelligencia kidobja, hogy hol összeszedi az összes adatbázisba, és megmutatja nekünk. Szóval számtalan alkalmazási lehetőség van, és miért megkérdeznéd, hogy ez elveszi-e az emberek munkáját, vagy pedig nem. Én azt gondolom, hogy legalábbis rövid távon úgy látom, hogy ez nagyban segíti az emberek munkáját, az effektivitását, és ne felejtsük el még egyszer, össztársadalmi szempontból még mindig munkaerőhiány van azért, és ráadásul egy nagy skill mismatch, hogy nem azokból van sok, amiből kéne, és itt azért ki tudjuk pótolni egy lépéssel, hogy a rövid a kardot told meg egy lépéssel, told meg egy mesterséges intelligenciával, hogy begyorsítjuk, effektívebbé tesszük a munkánkat.
Igen, de hogy pont ez, hogy hatékonyabbá válnak a dolgozók, ez mennyire viheti el egy olyan irányba az AI-t, és ez most lehet, hogy teljesen téves, hogy a digitalizációról mondjuk az elmúlt 15 évben biztos, hogy számtalan konferencián, nagyon sok podcastben, bármennyi újságcikkben olvastuk, hogy már a digitalizáció el fogja venni a munkát, és ehelyett hát még többet teremtett.
Még többet teremtett, hát ki gondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy van olyan jóga oktató. Hát ugye ez nyilván kreálja a munkákat, és ugye éppen tegnap volt nálunk itt Magyarországon a nemzetközi egyik ilyen munkaszervezetnek a elnöke, aki ráadásul a kolléganőm, és ő mutatta meg, hogy milyen állások tűnnek el, és akkor visszagondolok a gyerekkoromra, hogy szerintem a fiatalok nem is tudják, hogy mi az a buszkalauz. Szóval, hogy aki egyet ellenőriz, hogy ki volt az a telefonos kisasszony, és hogy nyilván egy csomó állás eltűnik, de ugyanakkor újak kreálódnak. És én azt gondolom, hogy ez a szép a dologban, hiszen mindig találunk olyan emberi igényt, ahogy ez kiegészítéshez ember kell. És biztos vagyok benne, hogy mit tudom én, egy orvosi diagnosztikában is tudjuk majd, hogy meg tudják is használni már az AI-t, de azért biztos, hogy az ember is kell oda, aki elmondja a jó hírt, vagy rossz hírt, vagy ráteszi a hideg kezét a meleg homrokra. Szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy mindig kreálunk, és tudunk találni magunknak munkát.
Ugye említetted, hogy nem feltétlenül azokból a skillekből van rendelkezésre álló munkaerő Magyarországon, amire igazából szükség lenne, és ez egy valamilyen általános kérdés, de hogy ezen a téren látsz most átrendeződést, mert például nekem, ami nagyon fura volt, az ezeknek az IT bootcampeknek a megítélésének a megváltozása, hogy ugye nagyon sok ilyen nagyon belép középlépő szintű IT-st képeztek, akik utána nem feltétlenül tudtak munkát találni, és az nekem úgy meglepő volt, tehát hogy egy általánosságban látsz-e átrendeződést a magyar munkaerőpiacon abból a szempontból, hogy így mire van igény, mire nincs igény.
Igen, ez nagyon érdekes volt. Úgyhogy kezdjük az IT-val, hogyha megemlítetted. Két dolog van, nyilván van egy belső magyar piaci történet, ugye például az állami beruházások erősen visszaestek, és ebbe a nyilván az IT megrendelések is. Ugye a másik Kaliforniából nagyon kevés megrendelés jött, tehát az egész világ nekik dolgozik, nekik programoz. Elküldtek 500 000 embert ott Kaliforniába, itt nagyon sok olyan 200-300 fős cég volt Magyarországon, akik kizárólag nekik dolgoztak. Megszűnt a megrendelés, hát ugye ezeket a magas fizetésű programozókat azért nagyon nehezen tudott tartani, hogy te vagy a tulajdonos. A harmadik dolog nyilván, amit említesz is, az a mesterséges intelligencia, az alapkódokat ugye ezek elég jól meg tudják csinálni, meg tudják írni, és akkor a kérdés az, hogy egy fiatal srác, akkor vagy egy lány, remélhetőleg egyre több lány is, mit tud csinálni akkor ebben a helyzetben. Ugye kijöttek az egyetemről, és konkrétan 1 000 000 bruttós fizetést kértek, és utána elfogadták az 500 000-es ajánlatot is. Úgyhogy azt látom, hogy a visszaesés után most így 2024 március végén ismét éledezik az IT piac, úgyhogy ismét vannak megbízásaink, ismét elkezdték. Az biztos, hogy egy hatalmas nagy gödör volt itt menet közben, úgyhogy tavaly ilyenkor még mindig volt, most már megint van, de közben meg rengeteg bejelentkezőnk volt, amit az elmúlt 13 amiben nem sok tapasztaltam soha, hogy IT-sok bejelentkeznek ugye egyes állásokra. Megyünk tovább, azt kell látni, hogy még mindig a mérnököket nagyon keresik, bár kevésbé, mint eddig. A tavalyi évben rengeteget kerestek még ugye mindent, amit a logisztikával, beszerzéssel, ugye az ellátási láncok még azért akadoztak, és nagyon fontos volt a beszerzés, az most már megoldódott ez a probléma, legyártottuk a terméket, most értékesítőt keresnek minden áron, úgyhogy hogyha értékesítéssel szeretne valaki foglalkozni, biztos, hogy talál munkát. Mindig szoktam viccesen mondani a barátaimnak, akinek fiatal pályaválasztó korú gyerekeik vannak, hogy marketingesnek, jogásznak ne nagyon küldjék, ha csak nem, ezt egy alapdiplomának gondolják, és utána nyilván nálam is a Randstadtnál a fejvadászatok között rengeteg jogász van, meg volt marketinges, úgyhogy ha valami pályamódosítók akarnak lenni, akkor ez a helyzet. Azt kell tudni, hogy nyilván a szakképzett munkaerőre viszont legyen az blue collar vagy fél blue collar, white collar, ez mindig van, jelen pillanatban is különben kereslet, úgyhogy itt nincs probléma a munkahely megtalálásában.
2022-es mélyponthoz képest, ugye harmadával nőtt a munkanélküliség Magyarországon, ez mennyire tudta csillapítani pont az olyan típusú egyenlőtlenségeket, vagy ilyen mismatch-eket, amit te is említettél, hogy várt 1 000 000-os bruttó bért, ezt nem kapott, akkor elfogadott egy olcsóbbat, tehát hogy ugye azért még mindig feszes Magyarországon a munkaerőpiac, de pont az ilyen típusú, ilyen strukturális problémákat orvosolta-e?
Azt szeretném mondani, hogy nagyon kevés cég, a felmérésünkben az jött ki, hogy 7% a cégeknek épít le, de van egy nagyon új jelenség, ami eddig nem volt, nem tapasztaltunk, ez pedig a cégek 17%-a mondta, hogy ha valaki felmond, nem pótoljuk. Ezt angolul mondják, hogy silent right-sizing, úgyhogy elmegy, akkor nem pótoljuk, elosztjuk a munkáját. És itt nyilván bejön a fizetés, meg az infláció kérdése is, mert az ő bérét akkor szét tudjuk dobni a kollégák között. Az más kérdés persze, hogy meg kell csinálni az ő feladatát is, de nyilván ez, amit te mondasz, hogy azért megjelent egy bizonyos munkanélküliség, ez benne van ez a történet is. Azt kell tudni, hogy nyilván vannak cégek, akiknek egyszerűen nem megy jól, olyan iparágak, akiknek nem megy jól, ez európai, vagy belső, vagy bármilyen, és nyilván van a minden cég egy élő organizmus. Megszületnek, virágoznak, és utána elpusztulnak. És ez egy természetes folyamat, és ott nyilván van, és biztos, hogy beáll valahogy hosszabb távon a munkaerőpiac is. Buszkalauzok is találtak munkát aztán később, meg a telefonos kisasszonyok is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szépen be fog állni, úgyhogy itt semmi probléma nem lesz azért a hosszú távon legalábbis.
Jó, igazából nekem egy kérdésem maradt, ami ugye a forint árfolyam iszonyatosan fluktuált az elmúlt, akár csak egy évet nézzük, elmúlt egy évben kifejezetten, amiről legtöbbször ugye abban a kontextusban szoktunk beszélni, hogy az import-export cégeknek ezt nagyon nehéz ugye lekezelni, nyilván vannak rá pénzügyi termékek, de hogy jobb lenne, hogyha egy kiszámítható forintot tudnának az üzleti terveikbe tervezni, de a munkaerőpiacon, és főleg a magas hozzáadott értékű pozícióknál mennyire indult be, vagy mennyire terjed az euroizáció, tehát te mennyire látod azt, hogy bizonyos pozícióknál a munkavállalók már kérhetnek euróban bért?
Mindjárt visszatérek erre, de az első kérdés, ugye van 17%-os infláció, és ráadásul van egy 490 körül állandósult forint, és akkor oda mentek a üzleti terv megbeszélésére a tulajdonosokhoz a magyar menedzsment, és mondták, hogy akkor ők kérnek mondjuk 17% inflációs, és akkor kérdezte a tulajdonos, hogy és akkor ez euróban mennyit is jelent? 17%? Megőrültetek? Szóval, hogy nyilván itt volt egy hatalmas nagy összecsapás egyből, mert amíg Nyugat-Európában volt 1-2%-os fizetésemelés, a magyarok 17-et kértek euróban is. Szóval én azt gondolom, hogy a jó válasz az lenne különben előbb-utóbb, hogy a magyar forintot úgy hívják, hogy euró. Biztos, hogy nagyon szépek lesznek majd az érmék, a forintosított, ugye tudunk majd forintos magyar érméket is kibocsátani, de ezt a cirkuszt, amit tudtam, megéltek a magyar emberek a forintnak a fel- meg lemenetelével, ezt azt gondolom, hogy az áros határidőn belül be kéne fejezni. Ez az én véleményem. Hogy euróban kaphatjuk-e a fizetésünket, nem kaphatjuk az euróban, mert a törvény ezt nem engedi. Hogy az expatok meg bizonyos szerződéses formákban lehet euróban kifizetni, az igaz, de az általános magyar munkavállaló nem kaphatja euróban a fizetését, úgyhogy itt a válaszom erre, hogy én is forintban kapom a béremet, és így vagyunk még néhány millióan ebben az országban.
Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, Bajos Sándor, a Randstad Magyarországért, Csehországért és Romániáért felelős vezetője volt a vendégünk, és köszönjük szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a vendéglátást.
Ez volt a Portfolio Checklist szombati munkaerőpiaci különkiadása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is mindenkinek minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.